Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
Nem rosszkor?
Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Benne a nap embere, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 10-től délig. Pont jókor!
Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pont Jókor, Nádasdy Fanni népdalénekes jön az életünk dolgaiba, a Dalinda a cappella formáció autentikus és modern hangzások segítségével meséli el a női lét szakaszait. Az együttes három fiatal énekese nőies energiával hatja át a közönséget, a magyar népi dallamokat indaszerű játékossággal fogalmazzák meg. 2015 óta koncerteznek, és azóta lehetőségük volt fellépni a legnevesebb magyarországi koncerttermekben, fesztiválokon és nemzetközi színpadokon. Zene után tehát már is kezdünk, egyikük Nádasdy Fanni népdalénekes lesz a vendégem, ő képviseli az egész zenekart és mesél erről a létről. Maradjatok ti is!
Beszélgessünk az életünk dolgairól, mert annak van értelme. Színház, zene, életstílus, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Pont jókor! Fehér Mariannal a Rádiókafén.
Szép napot mindenkinek, folytatódik a Pont Jókor, Nádasdy Fanni népdalénekes, ő az életünk dolgaiban a vendég, akit köszöntök, szia!
Szia, én is sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat is.
És mondhatom, hogy itt a hangulatot már megalapoztuk Liber Endrével, meg ti is, ahogy itt kint összetalálkoztatok, tehát, hogy a népdalhoz, a népzenéhez igen sok köze volt az előző órának, és veled fogjuk ezt most folytatni, másik szemszögből, hiszen népdal énekesi oldalról, ráadásul egy fiatal, mondhatom ezt, egy fiatal női zenekar tagja vagy, ahol ti hárman népdalokat énekeltek a cappella stílusban, mondhatom így?
Így, igen, pontosan. És igen, remélem, hogy mondhatjuk még egy darabig, hogy fiatal zenekar vagyunk. Az együttes az különben 2015-ben alakult, szóval ahhoz képest már azért lassan elég jó kort ér. És
na, kezdjük egy kicsit azzal, hogy neked az érdeklődésed. Uh-huh. Tehát induljunk ki belőled, és aztán, hogy hogyan jó. Találtatok egymásra, és mi is ez a formáció, miben a sikere.
Uh-huh. Hát nálam ez ilyen kisgyerekkori dolog volt, ahogy ez sok esetben igen. lenni szokott, szóval nem vagyok annyira különleges ebben, hogy hamar megmutatkozott az, hogy nagyon érdekel a zene, és hogy szívesen énekelek, szívesen veszek, vagy nagyon leköt. Van egy ikertestvérem például, és emiatt így elég jól mérhető volt, hogy mit jelent az, hogyha valakit itt tényleg nagyon foglalkoztat a zene, a koncert, a különböző élmények, és milyen az, hogyha valakit sokkal kevésbé. Úgyhogy gyerekkorból indul, anyukám nagyon nagy figyelmet fordított arra, hogy akkor ezt ki is bontakoztassuk, hogyha ez engem ennyire érdekel, és akkor a klasszikus utat jártam először végig, szolfés, zongora, zenetanulás, kórus, kórusversenyek, és akkor ezzel párhuzamosan néptáncolni kezdtem, ami pedig egy életre megalapozta az elköteleződésemet a műfaj iránt, mert ez tényleg egy olyan dolog, hogy egyszerűen annyira be tudja rántani az embert, pláne így gyerekkorban, és onnantól egy életformává válik. És valahogy, amikor így a pályaválasztást fontolgattam, akkor így a, nem tudom, emberi jogi aktivista és humanitárius segítő között így felmerült, hogy de amúgy lényegében nem a világon a legjobban a népzene és az éneklés érdekel? És akkor rájöttem, hogy de.
Ez elképesztő. De bizony. Egyébként, hogy ez a néptáncnak, hogy milyen ereje van, hogy ez Andrével is beszélgettünk erről, hiszen neki is meghatározó volt, sőt az ő korában ez abszolút egy ilyen kötelező kvázi testnevelési plusz volt.
Igen.
Mondhatjuk így idézőjelben, de egyébként az a gondolatom, vagy a tapasztalatom, hogy most is a kicsiknél, tehát az óvodákban ott van a néptánc nagyon sok esetben, tehát a gyerekek találkoznak vele, és általában szeretik is, és aztán nyilván ez egy kérdés, hogy ez tovább viszik-e ezt a vonalat, vagy nem. De ez egy nagyon jó hír, hogy ez most is ott van, és most is megadja az alapokat.
Igen, abszolút, és nagyon jó gyerektánc együttesek vannak, gyerekcsoportok, és amellett, hogy például nálunk is kötelező volt még a néptánc, így a testnevelés mellett, nekem mondjuk az volt a nagy szerencsém, hogy az iskolánkban működött az akkori Bartók néptánc együttes utánpótlás csoportja, úgyhogy csak délután át kellett sétálni a tornaterembe, és ugyanúgy zajlott tovább a nap, csak egy plusz néptáncolással. De hogy igen, ez tényleg ma is így van, és pont most egy ilyen hosszú zsűrizős szakaszon vagyok én is túl, népdaléneklési versenyek zajlanak ilyenkor február-március környékén, és tényleg nagyon jó azt látni, hogy igazából nagyon sok minden csak a pedagóguson múlik, a gyerekekkel gyakorlatilag mindent meg lehet csinálni, és mindent meg lehet szeretetni. Szóval, hogy ők lelkesek bármiért kicsi korban. Általában.
Mi az, amit ez ad, vagy adott neked? Tudom, hogy ez egy nagyon tehát egy olyan kérdés, amire nagyon tág a válaszok lehetősége. De valami mégiscsak történt, ami miatt te egyszer csak leültél magaddal, és azt mondtad, hogy hát nem eszelted a világon a legjobban. Uh-huh. Tehát mi az, amit benned ez felszabadít, ami miatt azt érzed, hogy neked ez az életed?
A népzenei közeg az egyrészt ad egy nagyon jó kis közösséget. Én ezt biztos, hogy szerettem, meg ezt már hoztam a gyerekkori néptáncból, a táborokból, hogy az embernek...
Ez az egy nyelvet beszélünk?
Igen, meg hogy lesz az embernek egy ilyen plusz gyökere azon kívül, hogy van jobb esetben egy megtartó családi közege, lesz egy ilyen plusz kötődése, ami meghatározza az egész életét. És a zene az pedig egy, meg a népzene az nálam valami annyira ilyen elementáris dolog, amit nehezen is tudok megfogalmazni, hogy így, hogy miért alakult ki. Tényleg ez valahonnan nagyon ilyen tudat alatt jön, hogy egyszerűen a magukhoz, a dallamokhoz, a melódiákhoz és a szövegekhez valami olyan kötődést érzek, amit kevés más zenei műfaj iránt.
Beszélgettünk itt az Endrével arról is, hogy a néptánc is és a népdal is ugye kifejez életszakaszokat, örömöket, bánatokat, de kifejezi azt is, aminek ideje van az életben. Ez az, amivel te így ennyire tudsz azonosulni, tehát te megtalálod, amikor van egy aktuális szakasz, és az ahhoz kapcsolódó, vagy az azt kifejező, az azt gyógyító, az annak az örömét kifejező dalokban. Te tényleg megéled azt, hogy ezt a szakaszodat könnyíti, segíti, pluszt ad bele?
Igen, abszolút reflektálnak a szövegek a mindennapjainkra, és a szövegi tartalmak. Attól függetlenül is, hogy azért ez egy másik kor nyelvezete, egy másik kor gondolkodásmódja, ideológiája és szabályrendszere, amit ezek a szövegek hordoznak. Azért nagyon könnyedén rávetíthető a mai történésekre, hiszen hogyha ez nem így lenne, akkor valószínűleg nem tudnánk hozzá kapcsolódni, mert egyszerűen
hát
nem...
Bizonyos szempontból azért az élet szakaszai azok valahol, tehát lehet, hogy a felszínen vannak benne változások, de hát összességében...
Abszolút, hát ezek teljesen univerzális dolgok, szóval, hogy az embert nagyjából mindig ugyanazok a dolgok mozgatják, a szerelem, az öröm, a bánat, az életnek a különböző fordulópontjai, tehát ezek mindig ugyanazok.
Igen, meg hát az az igazság, hogy ugye, tehát ezek az életkorok sem változnak.
Így
tehát,
van, így van, igen.
Az lehet, hogy kitolódik egy-egy életszakasz, de attól még megtörténik mindenkivel. A fiatalkora, a középkora, a változókora,
így
az öreg
van.
Már, mint
igen, és az, az érzelmek azok pedig minden emberben univerzálisak. Tehát, hogy emiatt így könnyű hozzá kapcsolódni, viszont azt nem gondolom feltétlenül, hogy a mai világban teljesen egyértelmű egy 21. században élő fiatal számára a népzenével való kapcsolat, a népdalszövegekkel való kapcsolat, igen. Hogyha ezt nem ismeri, nem hozza korábbról. Ezért tartom fontosnak amúgy a korai nevelésben a népzene és a néphagyományok megismertetését, meg hogy egyáltalán találkozzanak vele a gyerekek, mert tényleg a hagyományoknak, a saját hagyományainknak, a saját kultúránk megismerésének van egy ilyen nagyon jó megtartó ereje a továbbiakban, hogy az ember tudja azért, hogy hova tartozik, és ez tud fontos lenni, pláne akkor, amikor annyira impulzív világban élünk, jó néha van egy kis origó.
Vissza lehet nyúlni hozzá?
Igen, igen. Szerintem abszolút ad egy ilyen biztos pontot a koordináta rendszerében az embernek.
Abban biztos vagyok, hogy a közösséget azt nagyon jó közösséget tud ez létrehozni, és az is nagyon fontos lehet, hogy ez az együtt gondolkodás, ez az közös szenvedély, ez összeköti az embereket, sőt én zenészek esetében bármilyen stílusról legyen szó, vagy bármilyen műfajról, azt szoktam tapasztalni, hogy ha nem is teljesen mindegy az emberi viszony, de hogy annyira egy nyelv a zene, hogy amikor a zenéről, vagy egy közös jó produkcióról van szó, akkor mindegy, tehát mindenki arra koncentrál, és mindenki abba teszi a legjavát, hogy az jó legyen, kvázi a másik teljesítménye is jó legyen attól, hogy én jó vagyok. És ez hoz valami olyan felülemelkedést helyzeteken meg dolgokon, ami nem is biztos, hogy más ezt így meg tudja adni, de persze lehet, de ez egy nagyon fontos közösségkovácsolás, meg egy érzelmi állapot.
Abszolút, és most én is ezen gondolkoztam el, ahogy mondtad, hogy vajon más meg tudja-e adni ezt az élményt, amit az ember mondjuk a színpadon él meg a zenésztársaival. Tehát, hogy azt a fajta tényleg egy célért való küzdést.
Meg valami produkcióért, amit együtt hoztok létre.
Így van.
Ti vagytok.
Igen, meg hogy mindenki azon dolgozik, hogy emelje is a másikat abban az a párhuzamosan, hogy saját maga is megpróbálja a legjobbat nyújtani. És nyilván azért vannak helyzetek, meg vannak olyan pillanatok, amikor nem olyan könnyű, vagy nem megy olyan jól, vagy nem olyan könnyű éppen ott állni a színpadon, és kifelé közvetíteni. És akár technikailag, akár, mit tudom én, tényleg valaki nincs annyira jó hangi állapotban, vagy tényleg csak egy ilyen náthás szezon, vagy akár érzelmileg van benne valami teljesen másik történetben, hogy nagyon-nagyon sokat tudnak számítani ezek az egymásra pillantások is, amikor így ránézel a másikra, és így látod, hogy tényleg ez az egész azért van, hogy együtt valamit létrehozzunk, és ez egy olyan minőségben tudjon megtörténni, ami mindannyiunk számára felemelő.
Csak egy pillanatra még visszatérve a korai megismertetésre, hogyha valakinek nem, tehát ez nem lesz olyan, hogy meghatározza az egész életét, de mégis ott volt a korai időszakban. Te miért tartod fontosnak, hogy miért találkozon ezzel mindenképp egy kisgyerek? Tehát mi az, amit ez adhat akkor is, hogyha ez nem a hivatás lesz?
Egyrészt ez az anyanyelvünkön keresztül megnyilvánuló zenei kultúra, ami amellett, hogy rengeteg készséget és képességet fejleszt, tehát akár nyelvileg, kognitív szinten, ritmusérzék, hallás, amellett tényleg az embernek hirtelen lesz egy köze a saját kultúrájához, ami generációk óta velünk van, és ezt nem lehet elvenni onnantól kezdve.
Világos. Na, ha most megint ugrunk egy nagyot.
Jó.
Hogy találkoztál te a többiekkel, akikkel hárman vagytok ugye ebben a formációban? És kérlek, hogy mutasd be őket is nyugodtan.
Igen, a Dalinda a cappella trióról van szó. Pár Julcsi és Tímására az énekestársaim ebben a projektben. És mi együtt jártunk a Zeneakadémiára, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem népzene, népi ének szakára. És hát onnan ismerjük egymást részben pedig a táncház mozga. Igen, meg hát akkor még kevésbé a szakmából, inkább a táncház mozgalom különböző szintereiről, tehát akár az éjszakai életből, akár a koncertekről, akár a erdélyi néptánctáborokból. Tehát, hogy volt már egy alapvető nexusunk, de az biztos, hogy a mi kapcsolatunk is ott mélyült el igazán, amikor elkezdtünk együtt dolgozni.
És az, hogy a cappella stílusban énekeltek, nyilván ezt is azért magyarázzuk el, hogyha véletlenül valaki még nem találkozott vele, ez lehet, hogy én vagyok ebben tájékozatlan, de azért ez bizonyos szempontból új a népdal tekintetében.
Az a cappella az nem, hiszen a magyar népdal az...
Világos, de így, mint formáció, mint egy együttes, aki te persze azt értem, mert a népdal az általában önmagában megáll.
Igen. De általában ez egy szólista műfaj, igen. Vannak népdalénekes csoportok is.
Igen.
Viszont ami nálunk egy ilyen kis csavar, és ez nevezhető tulajdonképpen újdonságnak, hogy több szólamban átdolgozva énekeljük ezeket a dalokat.
Hiszen ugye az a cappellánk az a lényeg, hogy nincs hangszer.
Így van.
És hogyha titeket hallgat valaki, mert hogy ezt is tegnap este, mint mondtam, a cimbalomra is rátettem magam, meg a Dalindára is. De ha titeket hallgat valaki, akkor képzeli azt, hogy hangszer van, egy pillanatra. Képzeli azt, hogy hangszer van mögötte, és elkezd gondolkodni, hogy mi. És aztán utána rájön, hogy nem, a hangszer a hangotok, csak ahogy megvan ez szerkesztve, ki van találva a több szólam, tehát miközben hallod az éneket, a szöveget, közben háttérben a többiek lehet, hogy adják a hangszeres kíséretet a hangjukkal.
Így van, ez pontosan.
Erre gondolok, hogy ez egyedi.
Uh-huh. Igen. Igen, hiszen a magyar népzene, illetve a magyar népdalok egyszólamúak többségében. Van egy-két olyan vidék, vagy egy-két olyan megnyilvánulási forma, amely bizonyos külső hatásokra, akár szomszéd népi kapcsolatok hatására, akár valami különböző, vagy módszer hatására a többszólamú éneklés megjelent bizonyos területeken, például az erdélyi Szászcsábáson, ahol az egyházi gyakorlatból jött át ez a többszólamú éneklés, és ők átvezették ezt egyházi tanító segítségével, vagy közbenjárásával a népdalokra is. Tehát, hogy ott megszólalnak sokszor, több szólam van a népdalok, illetve akár a felvidéken szoktuk említeni például Magyar Bődöt, ami szintén hordozza a több szólamú éneklés jegyeit. De ezek külső hatások, a magyar népzene organikusan önmagától egyszólamú. És az, hogy mi hogy nyúlunk hozzá, az pedig egy kicsit talán egyrészt modernebb formába helyezi a népdalokat, talán könnyebben tud hozzá az is kapcsolódni, akinek nincs sok fogalma a magyar népzenéről. Van egy verziója, bizonyos értelemben a verziója is, hogy ez ugyanaz, mint a magyar nóta, vagy ugyanaz, mint a mulatós zene, amit most nem szeretnék itt szintekről beszélni, hogy melyik a magasabb, vagy melyik az alacsonyabb, az teljesen lényegtelen, nincs is ilyen, mindenki azt hallgat, amit szeret. De hogy nem mindenki számára ismert, és azáltal, hogy mégis egy kicsit ilyen izgalmas formába helyezzük ezt. Lehet, hogy olyannak is megtetszik, akinek amúgy a magyar népzene nem, nem tükrözi az ízlés világát még.
Hát sőt, mondok neked mást. Tehát amikor elkezded hallgatni, akkor nem feltétlenül jut eszedbe az első pillanattól, hogy te népzenét hallasz.
Igen. Uh-huh.
Tehát nem ez a... Igen. Hanem utána aztán persze, de legelőször a hangzás miatt.
Uh-huh.
És ez egy... Tehát onnantól, hogy mondjam, szerintem a hangzás szerintem meghozza az érdeklődést.
Aha, igen.
És utána ez meghozhatja a tartalom iránti érdeklődést is.
Igen.
Én körülbelül így tudnám ezt.
Igen, igen. Meg hát ez cél különben szerintem a részünkről, hogy igen, hogy tehát hogy az érdeklődést felkelteni, és hogy esetleg utána a továbbiakban is, vagy utána menni egy kicsit, hogy jé, hogy ez is a magyar népzene, akkor mi is, hogy is hangzik így igazán a magyar népzene, hogyha mondjuk nem a Dalindát hallgatja az ember, hanem egy kicsit utána megy a dolgoknak, és lehet, hogy egy olyan világ tárul fel előtte, amit eddig nem is ismert, és ugyanolyan értékesnek fogja tudni tartani.
Szóval híd kívántok lenni.
Igen, egy kicsit igen. Uh-huh. Igen.
Tehát a cél ez is.
Abszolút.
Egyébként igen. Bejöhet.
Uh-huh.
Szerintem abszolút bejöhet. A hallgatók, külső fül hallgatóként ezt tudom így mondani. Hogy, uh-huh. Aha, jó, oké, akkor nézzük meg. Vagy, ha nem is visz át még teljesen a népdalnak a szikármezejére, de azt lehet mondani, hogy akkor megnézem, hogy ti miről énekeltek még. És az mit jelent? Mert ugye itt ebbe is benne vannak a női szakaszok mindenképp.
Igen.
Mármint a női élet szakaszai.
Igen, és hát tehát hogy egyrészt mindjárt most nem akarom elfelejteni, de hogy tehát egyrészt igen, van egy ilyen része is, hogy lehet, hogy valaki nem fogja ettől nem tudom, közelebb érezni magához a népzenét, viszont nagyon sok olyan visszajelzést kapunk, hogy nem hallgatok amúgy népzenét, meg semmi közöm ehhez, de amit ti csináltok, az valahogy azt nagyon szeretem. És hogy ezzel már is adtunk egy kapcsolódást.
Így van. Így van.
És lehet, hogy ez ennyi elég és jó is. És bizony, amit mondtál, hogy a női élet szakaszairól is éneklünk, hát igen, tehát így nem nagyon tudunk másról énekelni, hiszen talán azért ebben vagyunk így a leginkább önmagunk, meg ebben tudunk a leginkább a belső tartalmainkhoz nyúlni, és hát a magyar népzene és a magyar népdalok szövegvilága az abszolút alkalmas erre, hiszen bőven van repertoár, ami a női sorsot, a női megélést dolgozza fel. De hát igazából nyilván vannak specifikusan női területek, de azért szerintem általánosságban véve általános emberi érzelmekről beszélünk.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést vendégemmel, Nádasdy Fanni népdalénekessel, a Dalinda Trió egyik tagjával. Maradjatok ti is!
Beszélgessünk az életünk dolgairól, mert annak van értelme. Színház, zene, életstílus, kitekintés a világra és búvárkodás. A lélekben. Pont jókor. Fehér Mariannal a Rádiókafén.
Szép napot mindenkinek. Folytatódik a Pont jókor. Vendégem továbbra is Nádasdy Fanni, népdalénekes, a Dalinda a Cappella Trió egyik tagja, ugye ez egy háromtagú formáció, és azt mondtuk, hogy fiatal nők a női élet energiáiból adnak, illetve a női élet szakaszait mutatják meg a népdalkon keresztül a cappella stílusban, ami azt jelenti, hogy hangszer nincs, a hangszer az a hangotok, és több szólamban énekeltek, és hát én azt is mondtam, hogy a hangzás emiatt egyébként első körben nem azt mutatja, hogy népdalt hallok, és te azt mondtad, hogy a cél az az, hogy a népdalokat így közel hozni az emberekhez, akár ezen a kicsit másik stíluson keresztül, hogy aztán akár eljussanak a népdalok világához, az egyszólamú népdal világához, hiszen az egy az anyanyelvünkön, a kultúránk, a történetünknek a bemutatása. Körülbelül ez az, amiről eddig beszélgettünk, vagy ez az, ami kijött az eddigi beszélgetésünkből. Viszont én mondtam, meg te is mondtad, ez egy népszerű stílus. Hát most már 9 éve ti léteztek, koncerteztek, és igen, valóban közel hoztok embereket, és behúztok olyanokat is, akik egyébként a népdalhoz nem kapcsolódnának. Mi az, ami még emellett a célok között volt? Hiszen, és emellett még azt is gondolom, hogy a repertoárotok, az bizonyos szempontból mondhatom így, hogy kötött még akkor is, hogyha igen tág?
Mármint, hogy
hát,
amennyire...
Hát, hogy megvannak a népdalok,
igen,
amikkel dolgoztok, és bár lehet, hogy ebből elég sok van, de ha jól gondolom, de javíts ki, nem, tehát népdalt ti nem írtok.
Nem, nem. Tehát így igen, amennyiben a magyar népzene, mint elsődleges repertoár kötött, így igen, így viszonylag.
Kötött, de tág.
Igen, de pontosan, mert hogy tényleg ez egy kiapaszthatatlan forrás, tehát, hogy egyszerűen...
Hát ilyen értelemben azt gondolom, hogy kell kutatni, ugye?
Igen, nem árt egyrészt, hogyha az ember egy kicsit a saját érdeklődését is frissen tartja, én mindig azt figyelem meg, hogy néha, ha akár ugyanazokat a dalokat, amiket már ezerszer hallottam, már megtanultam, újra hallgatom, mindig ad egy valami olyan dolgot, amit eddig nem hallottam meg benne, akár olyan dallami, tehát egy ilyen, tényleg ilyen magától értetődő dolgok, de akár valami érzelmi töltetet is, amit eddig nem éreztem meg benne, de tényleg arról is van szó, hogy a magyar népzene kutatás az elég alapos, és mára nagyon technikailag is nagyon fejlett, tehát hogy rengeteg olyan adatbázis van, ahol hozzáférhetőek ezek az eredeti archív felvételek a gyűjtésekről, amiket bárki meg tud hallgatni. És ez nekünk is nagyon egyszerűvé teszi azt a kutatási munkát, hogy hogyan bővítsük a repertoárunkat.
Igen, és az köztetek az a fajta kommunikáció és az a fajta megegyezés, hogy mit énekeljetek, vagy miről énekeljetek, az hogy megy. Ugye normál esetben, tehát egy zenekarnál jöhet az a kérdés, hogy és akkor mi inspirál, mi alapján írjátok a dalokat? De hát itt ugye erről nem beszélhetünk, ahogy azt már meg is jegyeztük, azt viszont arról igenis beszélhetünk, hogy mik azok a témák, területek, amikről ti akartok énekelni, abban meg kell egyezni. Aztán, hogy ahhoz képest mit, melyiket, honnan szerezzétek, abba is meg kell egyezni.
Igen, elég demokratikusan működünk, tehát egyrészt mindig van egy 2-1-es többség, uh-huh, hogyha nagy eldöntendő kérdések vannak, de tematikailag nem szoktunk igazából összekülönbözni semmin, és az viszont biztos, hogy van egy olyan kimondatlan alapvetés közöttünk, hogy az egyénenkénti alkotói szabadságot, azt abszolút tiszteletben tartjuk. Szóval olyan nem szokott történni, hogy valamire azt mondjuk, hogy na erről én biztos, hogy valaki hoz egy témát, egy ötletet, és hogy a másik azt mondja, hogy erről biztos, hogy nem akar énekelni, mert vagy nem érdekli, vagy nem tudom, vagy valami eltartása van. Szóval ez az egyik része, nyilván van egy olyan személyes kapcsolat is közöttünk, ami nagyon egy hullámhosszra terel minket. Tehát, hogy alapvetően...
Valószínűleg az együtt töltött idő, meg a barátság, vagy az egymás ismerés, az hamarabb volt, és hamarabb tudtátok, hogy mennyire vagytok egy hullámhosszon, mint ahogy bejött a zene.
Igen, igen, így van. Tehát, hogy már volt közöttünk egy valamilyen szintű baráti kapcsolat, de az is igaz, hogy én kicsit később csatlakoztam az együtteshez, és az pont egy ilyen közös munka hatására bontakozott ki, mármint maga az ötlet, hogy mi lenne, ha én is beszállnék, mert olyan jól működött köztünk egy adott projektben a szakmai kapcsolat és az emberi kapcsolat, hogy valahogy így megszületett ez a gondolat, és tényleg azt gondolom, hogy így most már pont 5. éve vagyok a Dalindával, és hogy ez úgy érzem, hogy visszaigazolódott, hogy valóban jól tudunk működni együtt.
Mivel fiatalok vagytok, ti már abban a világban szocializálódtatok, hogy több lábon kell állni, nem csak hogy kell, hanem valószínűleg ez így is adódik, több helyre mentek. Ez azt jelenti, hogy több felé osztod az energiáidat, a figyelmedet, ugye?
Bólogatsz.
Tehát ti nem azt ismeritek, hogy elkezdtünk együtt játszani, és akkor minden e köré épül, és ezt építjük minden szögből.
Nem, abszolút nem.
Hanem nagyon sok fele kell lenni. Ezért aztán, mivel ebbe szocializálódtál, mint mondtam, ezt ismered, valószínűleg nem is az a kérdés, hogy hogyan kell ezt csinálni, hanem hogy te hogy érzed magad az életedben, meg ebben a figyelem megosztásban.
Hát, ez nagyon aktuális kérdés, mert pont egy harmadik hónap, januárban váltottam egy elég nagyot. Január óta vagyok szabadúszó gyakorlatilag, és ez egy óriási felszabadulást hozott igazából az életemben. Nem vagyok benne biztos, hogy ez örökre így marad, sőt, de hogy most nagyon-nagyon jól esik az kicsit megengedni magamnak, hogy csak az énekléssel, csak a zenekarozással foglalkozok, mert ez így is rengeteg idő és energia, amit szét kell osztani. És mindhármunk életében jelen van abszolút ez a dinamika, hogy rengeteg felé vagyunk, több formációnk van, nekem is van 6, van akinek...
Cség azért, de, igen. De mondjuk akkor majd tényleg ki kell arra térni, hogy hogyan kell.
Igen, tehát, hogy mindenkinek az életében még ott van a család, a gyerekek, a különböző szakmai projektekben való részvétel, különböző formációk, tehát igen, ez nem egy egyszerűen strukturálható élet. És én is egészen eddig tényleg az életem ezen pontjáig mindig valami mellett csináltam még az előadó művészetet. Tehát, hogy mindig volt egy, vagy tanítottam, 10 éven keresztül tanítottam népdaléneklést különböző szinten, alapfoktól felsőfokig, és illetve volt egy másik szakasz az életemnek, ahol pedig pont a hangvetőnél dolgoztam, mint projektmenedzser. De hogy ez egyszerűen be kellett látnom, hogy nem mehet úgy az élet, hogy mindig, azt vettem észre magamon, hogy mindig olyan szakaszaim vannak, hogy túl akarom élni. Tehát, hogy csak tudod, hogy csak ezt a decembert, aztán csak ezt a nyarat, csak ezt az évet éljem túl.
Csak rájössz, hogy az egész életed arról szól, hogy túlél. Igen.
Igen, és ez egy óriási ilyen rádöbbenés volt, hogy én ezt akarom, hogy így, hogy aztán majd 70 évesen így jól túléltem mindent.
Szuper.
És igen, hogy ez lehet, hogy annyira nem lesz jó. Úgyhogy most megpróbáltam hozni egy olyan döntést, hogy mi van akkor, hogyha nem ez van. És egyelőre úgy érzem, jelenleg nagyon jó és nagyon csodálatos, és így is van bőven feladat, de nagyon jó érzés ezt megélni, hogy tudok a fókuszáltan jelen lenni a helyzeteimben.
Mi van akkor, hogyha élsz?
Igen.
Megnézted, hogy az milyen.
Igen, meg tényleg egyszerűen az ember máshogy van jelen helyzetekben, mentálisan, érzelmileg, tehát hogy én annyira érzem magamon a különbséget, hogy ez még nagyon-nagyon tölt, hogy tényleg, hogy ilyen, tényleg néha azt veszem észre magamon, hogy sokkal egyszerűen ilyen egyszerűen fogalmazva, sokkal jobb fej vagyok, mint korábban, amikor egy ilyen teljesen kimerült idegi állapotban reagáltam élből mindenre.
Hát egyik oldalról, másik oldalról, ugye a zaklatottság sem jó, és szerintem főleg azoknál az embereknél, akik valamilyen módon az élet a hivatásukban valami olyat csinálnak, amit nagyon szeretnek, régóta szeretnek, művészet. Azokban az életekben tetten érhető az, amikor ez egyszer csak kötelességé válik, és az már nagyon kellemetlen lehet. Hiszen valami, amit te tápláltál magadba, annak a szeretetét, akkor a zenében való elmélyülés, tehát az, hogyha elkezd egy ilyen taposó malomban egymást követő módon kötelezővé válni, azt szerintem előbb-utóbb látszik.
Igen.
Tehát ezt a közönség is észreveszi.
Igen, meg a kötelezőség inkább, én azt éreztem, hogy így egyszerűen kiszorítja a levegőt a kreativitás elől.
Hát meg abból a részéből, amit az ember szeret.
Így van. Tehát, hogy ilyen feladatorientált működés lép életbe, és így mindent megcsinálok, minden ki van pipálva, ott voltam, elmentem, jelen voltam, hazamentem, kész.
Tehát, és utána gondolkodsz, hogy milyen is volt.
Igen,
na, az nem jó.
Igen. A zenében különben az a jó, hogy meg a színpadi helyzetben, hogy nagyon fókuszáltá teszi az embert. Tehát ott abban a helyzetben az tényleg minden mást.
Én értem, de és persze nem is úgy gondoltam, hogy ez rögtön és azonnal lesz észrevehető, de amikor már te magadon észreveszed akár ezt,
igen,
amit mondtál, hogy oké, ez a túlélés, és ott voltam,
igen,
de jó.
Igen.
Jó volt, de nincs erre idő, hogy ezen túl sokat gondolkodj, vagy nincs arra idő, hogy ebbe túl sokat készülj. Tehát téged ez feszít, akkor az már nem jó.
Abszolút.
Ez nagyon jó, hogyha sikerül más irányokat találni.
Igen.
Az életben, mert szerintem egyébként a ti generációtoknak ez lesz a legeslegnagyobb kihívása, hogy azt a egyébként általunk felgyorsított világot, azt hogyan kezeli.
Igen, meg hogy hogyan reagálunk rá, meg hogy ez hogyan nyilvánul majd meg bennünk, tehát évek múltán, hogy ennyi, tehát hogy van-e időnk feldolgozni tényleg azt a rengeteg történést, eseményt, impulzust, azt sokszor érzem én is azt, hogy nagyon könnyen túllépünk dolgokon, vagy én is így túllendülök, hogy jó, akkor jöhet a következő, és hogy nem, egyszerűen nem hagyok időt magamnak én sem, hogy úgy rendesen reflektáljak az eseményekre, ami pedig szerintem tényleg iszonyatosan fontos, hogy az ember reflektáljon saját magára és a környezetére.
Abszolút. Na, ha most búcsúzóul azt kérdezném, hogy mi az, ahol majd a környezet találkozhat veletek, közönség találkozhat veletek, tehát mi az, ami a legközelebbi, vagy ami most fontos ezen a tavaszon?
Igen. Most a legközelebbi az egy húsvét vasárnap a Sóstói Múzeumfaluban leszünk, vidéken.
Tehát ez 31-e lesz?
31-e, köszönöm, igen. Ott fogunk fellépni, illetve közvetlenül utána, ami a legközelebbi, az pedig a Budapest Ritmon való fellépésünk egy izgalmas live cinema keretében a francia filmes, független filmes Benson Moon jön forgatni velünk egy zenei filmet, és ezt fogjuk élőben bemutatni majd a közönségnek április 12-én, pénteken 7 órakor az akváriumban.
Szuper, a Ritmonról amúgy is lesz szó, majd
igen,
itt a műsorban, ez április 11-e és 13-a között lesz Budapesten különböző helyszíneken, de ez majd egy másik napon, mert hogy a Pont Jókor ezzel most véget ért, és szeretném megköszönni neked, hogy itt voltál. Nádasdy Fanni, az A Cappella trió egyik tagja volt a vendégem.
Igen, köszönöm szépen én is.
Dél van. Pont Jókor. Azaz most ér véget Fehér Marian műsora, de minden hétköznap 10-kor gyertek, a cipőt sem kell levennetek, csak ha akarjátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.